3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Klebersberg Kónorról fogunk beszélni, aki hát óriási életművet hagyott maga után, kétségkívül. Megpróbáltam összeírogatni, de aztán egy idő után letettem róla, mert olyan végtelen a lista. Háromágú középiskolai rendszer, a népiskolák létrehozatala, az akadémia függetlenségének törvényi megteremtése, a Napkelet folyóirat megalapítása, Pécs-Szeged-Debreceni egyetemek klinikai építése, a kollégium hungárikumok megteremtése, vagy éppen a Margit-szigeti sportosztályt, nem mondom tovább. A korszakban nagyon nagy neve volt, és persze sokan is támadták, amikor 57 évesen, nagyon fiatalon, 1932-ben meghalt, akkor a hírek szerint állítólag olyan temetése volt, mint Kossuth Lajosnak korábban. 45 után hát gyakorlatilag elhallgatták, a 70-es években fedezték fel újra, és most egy jobboldali oldalon azt olvastam, tehát jobboldali vélemények szerint, a mai jobboldal olyan kultuszt csinált belőle, hogy az már túlzás, úgyhogy érdemes azt gondolom megnézni a kultusz mögött, hogy ki volt ő, és megpróbálni elfogulatlanul beszélni erről az életműről. Pali, ha elkezdenéd.
Igen, tehát Klebersberg Kuno valóban egy ikon, egy madivatos szóval, ha jellemezni kell, egy történelmi ikon, és a magyar művelődés történetnek egy joggal és okkal kiemelt szereplője. Sok tekintetben a 1989 utáni demokratikus rendszer joggal és választotta őt, mint egyfajta elődöt, akihez vissza kell térni. Több okból gondolhatunk erre. Tényleg egészen félelmetes erejű munkaereje volt, hatékonysága volt politikailag, de hát azt sem szabad elfelejteni, hogy egy kontextusban kell értelmezni az ő munkásságát, annak eredményeit, az oktatáspolitikusét, a kultúrpolitikusét, általában véve azt a politikusét, aki Tisza István oldalán tudott felemelkedni a politika első vonalába, és Bethlen István munkatársaként tudott nagyot alkotni az 1920-as években. Valóban korán halt meg, fiatalon kimerült szervezettel, viszonylag váratlanul, de az is biztos, hogy már nem volt miniszter, és abban a gazdasági helyzetben, a nagy gazdasági világválságban az életműve folytathatatlan volt abban, ahogy ő megvalósította mindezt. Röviden, ő arisztokrata volt, de nem az a fajta arisztokrata, akiket elképzelünk az Eszterházi kastélyban, vagy akár egy nagycenki Széchenyi kastélyban, vagy a budai várnegyedben. Egy katona grófnak volt a fia, osztrák származású volt ilyen értelemben anyai oldalon, ő már Aradon született, édesapja nagyon korán meghalt, és bár nagyon-nagyon sokat kellett szenvednie, egyébként főleg jobboldali, szélső jobboldali támadások következtében a német neve és német származása miatt, igazából őt édesanyja nevelte föl, aki hát egy köznemesi eredetű magyar családból származott, egyébként Nyugat-Magyarországról, Felsőőr és Alsóőr előnevű volt az édesanyja, tehát izó magyar nevelést kapott, tehát nevére rácáfolva a nacionalizmusa az nem egy neofita nacionalizmus volt, hanem igazából annak a konzervatív, liberális közegnek az öröksége, ami inkább konzervatív volt, mint liberális, de tartózkodott a szélsőségektől. Igen, érdekes elképzelni azt, hogy mi lett volna, ha tovább él. nagy valószínűséggel prognosztizálható, hogy nem követte volna szintén nagyon tehetséges, de sokkal ambivalensebb életutat maga mögött hagyó utódját, Humann Bálintot, hanem valószínűleg Bethlen Istvánhoz hasonlóan mindent megtett volna azért, hogy Magyarország az angol szász módon kivaradjon a háborúból. De hát ez természetesen csak játék a meg nem valósult jövővel. Viszont ott van tényleg az 5000 népiskola, ott vannak a Collegium Hungaricumok Bécsben, Rómában, Párizsban is egyébként tervezett, ott ugye aztán később valósulhatott meg. Ott van az a fajta nagyon érdekes kísérlet, és ez szerintem figyelemre méltó, amelyben egy megkisebbedett országban egyfajta, hát egy ilyen Bildungsbürgertum, tehát egy művelődésen alapuló polgárosodás koncepcióját kívánta a trianoni veszteseknek, tehát a keresztény középosztálynak elsősorban, opportunista módon viszonyult az antiszemitizmushoz, valószínűleg egyáltalán nem volt antiszemita, viszont politikus volt, és ilyen értelemben tett is zsidó ellenes nyilatkozatokat, mint ahogy egyébként Bethlen István is, aki szintén semmilyen szempontból nem volt antiszemita, de igyekezett is még belügyminiszterként is megfékezni a fajvédő szélsőségeket, és aztán később is egy olyan kultúrát épített, ami inkább inkluzív, konzervatív, a magyar nemesi kultúrát örökíti meg, de hát egyfajta, és ez volt az ő programja, neonacionalizmusként a kultúrfölény elképzelése támaszkodva csinálja vissza, úgymond Trianont, azaz abban az illúzióban ringott, mint ma is sokan egyébként Magyarországon, hogy Magyarországnak ha kimutatja a nyugathoz való tartozását, akkor kedvezőbb elbírálása lesz, kedvezőbb országképet tud ő felmutatni, és a nyugatias műveltségével visszatalálhat ahhoz a hatalmi állásához, amit 1918-ban elvesztett. Hát tudjuk, hogy Nyugat nem így viszonyul Magyarországhoz, de ettől függetlenül érdekes és viszonylag aktuális, mondjuk Klebersbergnek azon nyilatkozatait olvasni, amelyben a turulkodást, az ázsiai rokonságot és az ezekhez hasonló fantazmagóriákat elutasítja.
Ami a német származását illeti, valahol azt mondta, hogy írtam, ha nem tudom, hogy az ő egyik őse részt vett Buda felszabadításában a törökök alól, és sebet szerzett, és akkor kapta a grófságot. Úgyhogy mondta Klebersberg Kuno, nekem pont annyi jogom van ez a földhöz, mint bárki másnak. Gyuri?
Hát kivéve a zsidókat. Szóval ez azért nem olyan egyszerű, hogy semmi köze nem volt az antiszemitizmushoz, miközben antiszemita kijelentéseket tett. De hát tovább megyek. Azért mégiscsak a numerus clausus, ugye, ami az első, Európában az első, Németországot is megelőzve az első antiszemita törvény volt, noha hát a végrehajtási utasítással együtt kell olvasni. Tehát maga a törvény az egyszerűen csak egy zárt számot, létszámot ír elő, és ott a zsidók még nincsenek megnevezve, de hát mindenki tudta, hogy erről van szó, és a zsidóverő diákok is tudták, a szélső jobb oldali, mindenki tudta. Azért, hogyha valaki bizonyos kijelentéseket tesz, hát én nem hiszem, hogy kancsukával álltak volna mögötte, vagy géppisztollyal, hogy ilyen kijelentéseket tegyen. És azért csomóan megpróbálták rá beszélni, hogy enyhítsék, vagy vonják vissza a numerus clausust, és amíg ő volt a kultuszminiszter, addig hát nem igen történt meg ez a dolog. Hát a 20-as évek végén enyhítették, szóval azért nem mindegy. És azért sem mindegy elvileg, mert van egy konzervatív, liberális politikus, aki rengeteg dolgot kihajt. Nyilván a kormányzati pénzek kellenek ezeknek a különböző intézményeknek az alapításához, működtetéséhez, amelyekkel én abszolút egyetértek. Ez a magyar nacionalizmusnak a pozitív része. de ugyanakkor azért ez olyan típusú jogfosztás, ami visszavonja a monarchiában elért civilizatórikus eredményeket. Hát ha faji alapon meg lehet különböztetni az állampolgárokat egymástól, és bizonyos törvények ezekre vonatkoznak, azokra nem vonatkoznak, akkor a jogegyenlőség, amit egy konzervatív liberálisnak elvileg vallania kéne, hát az jelentős mértékben sérül. Tehát ezt nem lehet elfelejteni, és ezt a további magyar rendszerekben sem lehet elfelejteni, amikor bizony nem feltétlenül faji alapon, hanem osztály alapon, vagy egyéb alapon megszoktak Magyarországon a 20. és még a 21. században is különböztetni polgárokat más polgároktól. Na most ez nem az egységes és nagy magyar kultúra fejlesztése irányába mutat, minden egyéb eredmény dacára. Tehát ezt azért be kellett jegyeznem, hogy ez nem kóser dolog.
Szóval, tehát egy morális síkon abszolút igaza van Gyurinak. Ami történt 1920-ban, amikor a numerus clausus-t elfogadták, hogy valóban megbomlott az a fajta liberális jogegyenlőség, amely ugye 1894-ben teljesedett be, amikor ugye az izraelita vallást egyenrangúnak nyilvánították a többi bevett vallással. Ugye nem minden felekezetnek volt egyébként teljes joga, ugye voltak megtűrt vallások, például az iszlám ide tartozott, vagy éppen a baptista gyülekezet, és voltak egyébként továbbra is üldözött kisebbségi egyházak, amelyeket úgy ítélt meg az akkori liberális állam, és az akkori liberális közvélemény is, hogy hát veszélyesek a társadalmi rend egyensúlyára. Például szegény nazarénusokat, akik ugye nem akartak fegyverrel küzdeni a világháborúban. Tehát ha egy politikusnak a szerepét nézzük, akkor nézzük meg azt a környezetet is, amiben kell tevékenykedni. 1919. augusztusában megdöntötték a proletár diktatúrát. 3 nappal később maguk az egyetemek és az egyetemi diákok kezdték el az egyetemeken a zsidóveréseket. Olyan embereket is, mint Szilárd Leó, és gyakorlatilag foglyulejtették az oktatási kormányzatot, foglyulejtették az egyetemi vezetőket, és gyakorlatilag 1919-es 20-as tanévben nem folyt tanítás. Hiába próbált mindent megtenni az egyébként nagyon szegényes államhatalom, hiába írt például akár Aponyi Albert is Párizsból, hogy veszélyeztetjük a saját pozícióinkat, egész egyszerűen nem volt meg a magyar belügyminisztériumnak, a magyar rendőrségnek, a magyar államigazgatásnak a lehetősége arra, hogy érvényt szerezzen a törvényeknek. Egész egyszerűen nem volt tanítás. Kik miatt? A fajvédő szélső jobboldali különítményes diákok miatt, akik többségét alkották az egyetemistáknak. És ennek a függvényében kell értelmezni a numerus clausus elfogadását, amelyet nagyon sokan még így is bojkottálni akartak, nagyon sokan még így is enyhének éreztek. Hogy ez önmagában véve is mennyire botrányos, azzal nincs vita. Csak azzal, hogy mi egy politikusnak a lehetősége, és mikor és hogyan tud ezen enyhíteni. Azt is vegyük számításba, hogy a numerus clausus valóban egy radikális agyműtét hajtott végre, rengeteg olyan ember távozott az országból, értelmiség, akit ezzel elüldöztek. De az ellenállás az sokszor nem hangos. A vidéki egyetemeken például soha nem hajtották végre a numerus clausus. Nem is tehették volna, mert akkor nem lett volna elég diákjuk. Az az egyetem, amely ugye Kolozsvárról menekült, meg Pozsonyról, és amelyekből éppen pont Klebersberg nyomán lesz szegedi, illetve Pécsi Tudományegyetem, azok továbbra is felvettek zsidó diákokat, sőt, egyes évfolyamokban, például az orvosi fakultásaikon, amelyek akkor még egyébként ezekben a zavaros években Budapesten voltak, és nem Szegeden és Pécsen, mert még nem készültek el az egyetemi épületek, Ezek tulajdonképpen budapesti képzőhelyek voltak. Időről időre egyébként a 20-as évek végéig előfordultak zsidóverések, egyre nagyobb hatékonysággal tudták ezt leállítani Bethlenék, de azt tudni kell, hogy két év kellett ahhoz, míg megfékezték a szélső jobb oldalt, és Bethlennek 1923-ig kellett várni, míg ki tudta szórni a kormányából a szélső jobb képviselőjét, Gömbös Gyulát, akik egyébként pontosan azzal a hasonló logikával nem vesztették el a támogatásukat, ahogy most egy picit talán anakronisztikusan hat, attól, hogy Simeon most vesztett Romániában, semmi nem oldódott meg. Mögötte ott áll az a fajta társadalmi elkeseredés, amelyet szélsőséges fasiszta elemek ki tudnak használni. 32-ben azért bukott meg, vagy 31-ben a Bethlen kormány, mert nem tudott adekvát választ adni, mert pontosan ugyanúgy, mint Lengyelországban, Németországban, manapság, meg akkor is, az establishmentet, a liberális establishmentet tartották felelősnek azért, hogy bekövetkezett a válság. Ennek esett áldozatul is. Ezzel nem akarom mentegetni azokat a nyilatkozatokat, amelyeket Klebersberg megtett, de azért azt ő nyilatkozatokban, így magánnyilatkozatokban elismerte, hogy a külföld tiltakozása az antiszemita törvényhozás miatt Magyarországon nekik igenis kapóra jön annak érdekében, hogy végrehajtsák a numerus clausus enyhítését. Hát a magyar történelem úgy alakult, ahogy alakult, azok győztek végső soron, akik a numerus clausust elindították. Ugye második világháború magyar áldozatainak többsége olyan magyar állampolgár, akiket származásuk miatt a magyar állam kitagadott, és magukra hagyott, vagy éppen aktívan segítkezett az elpusztításokban, de ebben nem bűnös sem Bethlen István, sem Klebersberg Kuno. Lehet, hogy ez a történésznek a relativizáló, bár nem, ezt a szót biztos nem használnám, tehát hogy a kontextualizáló dolga, és egy író az hát a moralitásnak az állandó törvényeiből látja, de ha Klebersberget mint politikus képviseljük, akkor ő alig ha játszott volna bármiféle aktív szerepet a 20-as években, hogyha nemet fordít, nemet mond, és teljesen következetesen kiáll minden tekintetben a jogegyenlőség megbontása ellen. Egész egyszerűen ilyen volt a hangulat. Hát ne felejtsük el, Kosztolányiról is beszéltünk. Ő is hogy kereste a megérhetését a Parton rovatban, zsidózva.
Egyébként több utalást találtam arra, hogy ő támogatta már, mint Klebersberg a numerus clausust, de a vélemények tudások egy része szerint a megszavazás előtt távozott, mások szerint nem ment el, de kifogásolta bizonyos szakaszait ennek. Aztán van egy levél, amit Bethlen Istvánnak írt, hogy revideálni kell ezt a törvényt, de nem azért, hogy a zsidók ezrei jöjjenek megint a nyakunkba, írta, hanem az intézmény lényegének a megmentéséért. Gyuri?
Igen. Na, hát szóval, igen, hát a politikus, a szegény, akármilyen magánvéleménye is van, ha belép a politikai közegbe, akkor valóban hát egy csomó mindent vállal, amivel ő személyesen nem ért egyet. Tehát én elhiszem, hogy Klebersberg annyira nem volt antiszemita, de a következményei ennek a tulajdonképpen első zsidó törvénynek, mert az volt, azért aztán nagyon is megmutatkoztak. Na most, amivel egyet lehet érteni, az természetesen a kisállami kultúráért folytatott harca. És hát az nagyon nagy dolog, és hát máig kellene működniük ezeknek a kollégium hungarikumoknak. Mostanában nem nagyon működnek, ahogy elnézem, meg nincsenek programok, meg ott vannak az épületek bezárva, például Párizsban, meg egyéb helyeken. De ezek nagyon hasznosak voltak, és valahányszor egy kicsit jobb politikai helyzet alakult ki Magyarországon, például 1945 és 48 között, akkor ezek az intézmények, ezek igazán színvonalas embereket hívtak meg, és akkoriban például Rómába, ugye, hát arról beszéltünk Lénárddal kapcsolatban, aki az orvosuk volt, és Vörös Sándor, meg Nemes Nagy, meg ilyenek mentek oda, de máshova is, tehát ezek rendkívül pozitív szerepet tudnak betölteni, akkor is, ha azzal meg kell békülnünk, hogy egy, a románok, meg a csehek, meg ezek mindig sokkal nagyobb elánnal szokták, a lengyelekről nem is beszélve, külföldön képviselni a saját kultúrájukat, és a másik pedig, hogy ennek a képviseletnek a hatóköre, amennyiben nem lesz belőle valamilyen piaci siker, hát igen korlátozott. Ahhoz, hogy a magyar kultúra piacilag sikeres lehessen, hát ahhoz itt 200 év alatt sok mindennek kellett volna megtörténnie, talán spontánul is. És hát nem Klebesberg tehet róla, hogy az 1849-es magyar emigráció az nem humánkulturális emigráció volt, hanem inkább műszaki és katonai téren tették magukat ismerté a volt szabadságharcosok. Műszakilag építettek mindenfélét a szuezi csatornától kezdve.
Korintoszi csatorna.
Igen, és hogy ezek az ezredesek, ezek mint mérnökök, vagy mint katonák vettek részt aztán például az amerikai polgárháborúban, tehát tulajdonképpen ez nem kedvezett a magyar kultúrának, mert úgy tekintették a magyar írók is, akkor is, hogyha egy ideig kint kellett lenniük 61-ig, 62, 1861-62-ig, meg a kiegyezésig ne talán, hogy igazi anyanyelvi kultúrát csak otthon lehet létrehozni. A lengyelek másképp jártak el, ott tömeges volt az értelmiségnek a kiáramlása 1831-ben, és attól kezdve volt egy hatalmas emigráns kulturális hagyomány, ami tulajdonképpen csak az 1990-es évek után szűnt meg. Tehát erről nem tehetett Klebesberg, de az, hogy ezeket a magyar kulturális szigeteket Nyugat-Európában létrehozta, ez nagy dolog. És aztán ezeket lehetett folytatni a békésebb Kádár-korszakban, ugye, amikor Párizsban meg lehetett venni az épületet, meg New Yorkban is működött egy ilyen, hol működött, hol nem. És ezek nagyon fontos hídfőállásai voltak a magyar kultúrának, nem feltétlenül a nyugati ismertség elérése érdekében, mert hát igen, egy kis szerintük balkáni ország az olyan nagyon nem érdekes kulturálisan, meg hát általában a nagyhatalmak azok azért lenézik a félgyarmati országból érkező értelmiségieket, és hogyha nem azt mondják föl, amit ők maguk éppen hirdetnek, hát akkor buták és műveletlenek, pedig lehet, hogy sokkal többet tudnak, mint ők. De ennek ellenére azok, akik valamilyen módon így az állam jóvoltából találkozhattak személyesen is a nyugati, az európai kultúrával, azok azért épültek belőle. És amikor jó ösztöndíjasokat küldtek ki, akkor ennek megvolt a maga haszna.
Azt szeretném Matos Pártól kérdezni, hogy igazak-e azok a vélekedések, amik szerint, hát egy legalábbis ezt lehetett olvasni egy időben Klebesbergről, hogy tudnélik azért volt ő szerencsés helyzetben, mert az Antant ugye megtiltotta Magyarországnak a fegyverkezést, és akkor a létező kevés pénzt azt elkezdték a kultúrára, meg az oktatásra költeni. Ennek következtében a Klebesbergi minisztérium, ezért is támadták a korában, hát gyakorlatilag egy megaminisztérium volt, tehát sokkal fontosabb és nagyobb intézmény volt, mint később bármikor, mint most lenne, ha lenne oktatási minisztérium, de hát nincs. Rendőrminisztérium van. Szóval rengeteg pénz kellett ehhez, mint ahogy a Gyuri megjegyezte, de ez igaz, hogy tulajdonképpen a fegyverre szánt pénz ment el az oktatásra?
Hát ez egy nagyon jól hangzó retorika, és van is valóság alapja. Nyilvánvaló, hogy Klebersberg, mint politikus, és mögötte a támogatója Bethlen István gróf miniszterelnök is, szívesen használták azt a fajta retorikát, amely azt jelezte, hogy most jelenleg a revízió, tehát az, hogy visszaszerezzük az ország régi elvesztett elcsatolt területeit lehetetlen, katonai úton különösen lehetetlen, hiszen a trianoni békeszerződés megtiltotta, hogy Magyarországnak életképes vagy versenyképes hadserege legyen, akkor csináljuk ezt meg, hogy távlatilag gondolkozunk, oktatásba, mai szóval a tudásiparba fektetünk be. És hát ahogy Gyuri mondta, egyébként igen, tehát egyrészt országimázs, de kevésbé az országimázs, mint a nyugati tájékozottságú, felkészültségű értelmiségi elit kinevelése volt a feladat. Ennek egyébként még továbbra is hagyományosan, és ez korlátja is volt a dolognak, Németország, illetve a német nyelvterület volt az elsődleges központja, bár azért azt ne felejtsük el, hogy ugye a berlini magyar intézet Gregger Robertel, az nem Hindenburgra, meg főként nem Hitlerre kell gondolni, hanem arra a liberális weimári demokráciára, amelyben ezt meg lehetett valósítani a 20-as évek elején, és ugyanez igaz egyébként Bécsre is, távolabb már ez nem ment. A római intézet, hát az már a Mussolini féle rendszerrel köttetett megállapodás része volt, de hát ugye Mussoliniért nem csak a hivatalos magyar rendszer lelkesedett, hanem például Fenyő Miksa is, vagy éppen mások.
Tehát, Szabó Lőrinc.
Jó, Szabó Lőrinc, de hogy nem az látszott, amit ugye a Pazolini filmben, a szállóban, hogy végződik majd az rendszer, hanem sok minden más. De visszatérve, igen, tehát a szellemi honvédelem, de ez igazából egy retorika volt, mert politikai érdekek is voltak. Picit tényleg azért menjünk vissza, tehát ezt a Bethlen-féle korszakot konzervatív dolognak tartjuk, ahogy ez a keresztény nemzeti ideológia érvényesült. Magát egyébként Bethlen Istvánt is, és Klebersberg Kunót is megvádolták a szélsőjobboldali, vagy inkább keresztény pártok, keresztény-szocialista pártok, hogy csak konjunktúrából keresztények, és igazuk is volt. Bethlen, amikor 1919-ben visszatér őszén Magyarországra, a tanácsköztársaság összeomlása után, azt mondja, hogy komolytalan dolog, keresztény politikát ne csináljunk, mert ennek nincs értelme. És ezt a személyre is hányják aztán annak a nemzetgyűlésnek a tagjai, amelyek elfogadják a numerus clausus, és amelynek a keresztény pártjából pontosan Klebersberg lép ki, azért, mert nem azonosul azzal a fajta szociális és antiszemita demagógiával, amelyet azok képviselnek. Tehát ez a kisétálás nem véletlen. Ahogy nem véletlen természetesen az antiszemita nyilatkozat is, tehát hogy szó sincs arról, hogy valami fajta kultusz szeretnék én itt Klebersberg köré tenni, csak azt, hogy mennyire bonyolult ez a dolog. Az, hogy Bethlenék nem hadseregre költenek, az szerintem szívük szerint való volt, mert ők tisztában voltak azzal, hogy akármennyit költhetünk hadseregre, soha nem leszünk annyira erősek, hogy fegyveresen szerezzük vissza az elvesztett területeket, mint ahogy nem is voltunk elég erősek. Hát 1940 környékén maga Teleki Pál is teljes depresszióba volt, ahogy Szombathelyi Ferencék is, meg a vezérkar tájékozottja is, hogy mi lesz akkor, hogyha a románok tényleg nem mennek bele a Hitler-Mussolini féle felosztási tervbe, mert ugyan felsorakoztak a hadosztályok ott a határ mentén, de ha a román támadás bizonyosan előbb-utóbb elsodorta volna a magyar erőket. Tehát, hogy Bethlen és Klebersberg ezt tisztán látta. Tehát ők a jövőbe fektettek be, és azt a pénzt használták föl, amit külföldről kaptak. Tehát nem elment a porba, nem Ferrarikra ment el, nem Mercedesekre ment el, nyilvánvaló volt korrupció is, például Vas József minisztériumában, máshol is. Sőt, maga Klebersberg Kunóról is az járta, hogy szívesen élt ilyen lehetőségekkel, Rassai Károlynak, aki egyébként maga is keresztény, politikusként indult, aztán a budapesti, illetve a liberális ellenzék példamutató vezetője volt, fel is jegyez egy belügyminiszter korában tett kísérletet Klebersbergről, ahol arra utal, hogy hát elég szerényen élsz, Karcsikám, de hát mi tudunk segíteni rajta. Tehát Klebersberg Kuno, hát ez egy dörzsölt politikus volt, és egyáltalán nem szabad szentté avatni, még akkor sem, hogyha ott ugye az egyik legnagyobb alkotásában, ebben a historicista Szegedi Dómban, hát nagyon szép, vagy legalábbis nagyon szomptuózus, pompás síremléket emeltek neki, és Szeged tényleg nagyon sokat köszönhet neki, mint város is, és hát mint tudásközpont is. De ismételten azt mondanám, hogy igen, szellemi honvédelem, ezt beleláthatjuk, de ez legalább annyira része volt a kortárs politikai stratégiának, hogy leszereljék azokat, a tiszti csoportokat, amelyek ugye hát megélhetési politikusként próbáltak harciaskodni, kalandokat tenni, hiszen nem találták a világháború után azt, hogy mivel is foglalkozzanak, nem értettek semmihez, csak a harchoz, egyebekhez. Tehát a militarista nyelvezetnek egyfajta domestic megszelidítése, egyfajta, hogy is mondjam, mederbe terelése volt ez a neonacionalista diskurzus, és mögötte természetesen ott állt az a dolog, ami Beklent is vezérelte, Telekit is vezérelte, és Klebersberget is vezérelte, hogy amennyire csak lehet, térjünk vissza ahhoz a fajta rendszerhez, amit Tisza István csinált. Éppen ezért Klebersberg Kunónak vannak más kétes eredményei is, a még belügyminiszter korából, tehát ő volt az, aki a választójogot megnyírbálta, mert látta, hogy az általános választójog az például hová vezet, keresztény pártokhoz vezet, akikre az asszonyok szavaznak. Az 1922-es oktroyált választójogi rendelet, amit Klebersberg Kunó írt, az elsősorban a nőket zárta ki a szavazásból, és ezzel meggyengítette azt a dolgot, amit ez a keresztény szocialista antiszemita demagógia tudott az asszonyokon keresztül tenni. Tehát sok-sok paradoxon van, ami a 100 év után már elhomályosult, és ahol már csak azt látjuk, hogy restauráció, autoriter, fél autoriter, ezek címkék, és hát sok minden ott egyébként hát, hogy is mondjam, adhok dőlt el. Ez azonban nem rontja le tényleg azokat az eredményeket, amelyek tartósnak bizonyultak, még hogyha sokan megkérdeztek azt is, hogy miért kell Rómában ilyen hatalmas nagy arisztokrata palotát venni. Szerintem egyébként egész jó döntés volt, mert azt nem lehet olcsón csak úgy eladni, főképp úgy, hogy ugye az egyház is benne van, tehát az, ameddig az egyház kapuit, ugye a pokol, vagy az egyházat a pokol kapui meg nem döntik, vagy legalábbis Rómában áll, addig az nagy valószínűséggel nem került privatizációra, mint ahogy biztos, hogy volt, aki még azt is elprivatizálta volna. De ez csak egy rossz hiszemű kiszólás a részemről. Visszatérve, tényleg ez a szellemi honvédelem például eredményezte azt a fajta magyar Nobel-díjat, amely Szent Györgyi Albert nevéhez fűződik. Mert mit csinált? Klebersbergnek kiváló munkatársai voltak, az egyik például Magyari Zoltán volt, és Magyari Zoltánt kiküldte Klebersberg Cambridge-be, hogy hozza haza, ajánljon föl neki pénzt, posztót, paripát Szent Györgyi Albertnek, ez meg is történt, hazajött Szegedre, és a szegedi kutatásai alapján kapta meg Szent Györgyi Albert a Nobel-díjat. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy a mérleg végső soron pozitív, de hát politikus volt, politikus trükkökkel, ravassággal, opportunizmussal, vagy éppen akarnoksággal. Tehát hagyd mondjam el, hogy például ő ismerte az értéket, a nyugatot nem szerette, szerette volna létrehozni annak az ellentétét, ez volt a Napkelet, amire te is utaltál, egy irodalminak szánt folyóirat, Tormai Cecillel, de ott indult el Németh László, ott indult el Szerb Antal, és megpróbálta oda becsábítani Babicsot is például, aki ugye a tanácsköztársasági szerepvállalása miatt hát megfosztották a nyugdíjától, megfosztották az állásától, viszont Klebersberg a hivatali, bürokratikus ellenségességet felülírva, amikor megjött, utasította ugyanis a minisztériumát, hogy vizsgálják felül ezeket a negatív elmarasztaló ítéleteket. A minisztérium termelt egy olyan dolgot, hogy mégiscsak fenn kell tartani, Babits nem való vissza, és ennyit írt az aktára, felmenteni óhajtom. És meg is történt Babits anyagi és erkölcsi rehabilitációja, amiért Babits egyébként nem fizetett, mert ő soha egy sort a Napkeletben nem írt meg. És hát ezt másokkal szemben is meg tudjuk, Fenyő Miksa például szintén Babits érdekében írt Vas Józsefhez, aki szintén segített annak idején. Egy érdekes korszak, hát monumentális egyéniség, ezt én továbbra is így látom, de korán sem hibátlan, az biztos.
Gyuri?
1927-ben írja, amivel teljesen egyet lehet érteni ma is. Maradék Magyarország 8 millió lakosa közül kereken 1 millió a 6 éven felüli korban lévő analfabéta. Mit jelent ez? Azt, hogy a több mint 50 évvel ezelőtt törvénybe iktatott általános tankötelezettség a való életben csak hiányosan érvényesült. Rendkívül szomorú és egyúttal fontos ez a tény, s így a magyar nemzet méltán elvárhatja, hogy felvilágosítást nyerjen afelől, mi a tagadhatatlan bajnak az oka, és hogy az a férfiú, aki a magyar művelődésért most felelős, mit szándékozik tenni a baj orvoslására? Stb. Stb. És ő igyekezett is, ugye népiskolák, meg sok mindent elkövetett azért, hogy az analfabetizmust felszámolja. Na most elég furcsa a helyzet, ami hát olyan tulajdonképpen 100 év múlva kialakult, hogy van egy róla elnevezett intézményrendszer, amelyik azt biztosítja országszerte, hogy az analfabetizmus terjedjen. Ez azért nagyon szerencsétlen körülmény, és nem Klebersberg tehet róla, éppenséggel a róla elnevezett intézmény tehet róla, hogy az ő szellemétől idegen művelődéspolitika valósuljon meg Magyarországon.
Pali, egyébként ezek a népiskolák, vagy hogy is nevezték ezt, érdekeltségi népiskolák, mindjárt elmondott, hogy mi ez, ahol egyébként csak, ha jól tudom, 1940-ben lett 8-osztályos a képzés, tehát addig nem ez volt.
De ő azt mondta...
45-ben, jó. Tehát ő azt mondta, hogy tulajdonképpen itt egy piramisról van szó, aminek az alját, tehát ezt a négyzetet, az alját, ezt a népiskolák adják, a nagy tömeget. És hát erre alapozva lehet majd később beszélni arról, amit egyébként szóba hozott, de elég fura módon, hogy tudnélik, az egyetemekre a tehetségeseknek kéne bejutniuk, mondta ő, és nem a gazdagoknak, de aztán meg olyan intézkedéseket hozott, hogy tulajdonképpen a középosztály gyerekei voltak itt preferálva, és nem a szegény, fölfelé emelkedni akaró tehetséges gyerekek. Szóval mennyit lökött ezen a dolgon, amit a Gyuri említett, a népiskolai rendszer?
Hát bizonyosan volt eredménye, és volt limitációja az egésznek, pontosan a mögötte álló ideológia miatt. Tehát a népiskolai akciót, ha számokban nézzük, 5000 új tanterem keletkezett. Hát elég csak Bródi Sándor, Kárpenyi Gézát olvasni, hogy nézett ki a népiskola, az elemiskola az Alföldön, a Sárban, hogy nézett ki a végeken, és ehhez képest pontosan ezeket az elmaradott régiókat próbálta helyzetbe hozni Klebersberg, 2000 új tanítói állás, nem sokat mond, de nagyon sokat jelent, 64 millió pengő állami és magánberuházás, természetesen ott állt mögötte az ideológia, vallásos, erkölcsös, értelmes és öntudatosan hazafias polgárok nevelése. Amiben benne volt az is, hogy a 8 évfolyamot egyébként elkezdték előkészíteni, de még nem merték bevezetni, amiben az is szerepet játszott, hogy meg kellett volna győzni az akkor még túlnyomó, a magyar társadalom túlnyomó többségét alkotó mezőgazdasági népességet is arra, hogy a gyerekeit egész évben járassa iskolára, és amikor a földeken megnyílik a munkalehetőség, akkor ne vegye ki az iskolából. Ami hát tulajdonképpen kényszer volt, és itt jelentkezik a limitáció, hogy ugyanaz a Bethlen kormány, amely a művelődésben, és főleg a magas művelődésben nagyon sokat fektetett, védelmezője volt a nagybirtoknak, és mindaznak, ami ezzel járt, a mezőgazdasági pauperizációnak, tehát a további elszegényedésnek, amely megakadályozta azt, hogy ez a fajta népiskolai akció valóban gyorsan és hatékonyan egy művelődési és széleskörű művelődési lehetőséget teremtsen. És már csak azért is megakadályoztam, mert mind Bethlen, mind Klebersberg előtt egy olyan társadalomképe lebegett, ahol továbbra is az intelligens középosztály vezet, tehát az örököse a magyar nemességnek, amely lehet, hogy elszegényedett, de továbbra is történelmi jogot formál az ország vezetésére. Nem csak a zsidókkal szemben, hanem a paraszti tömegekkel szemben, és pontosan ezért volt az, hogy korlátozták a szavazást, de nem is csak, hogy korlátozták, amiről ugye az előbb is beszéltem, hanem hogy eltörölték a vidéken a titkos szavazást. Tehát tulajdonképpen teljes mértékben ellenőrizték azt, hogy a vidéki szavazók túlnyomó többsége kire szavaz. Ilyen értelemben egy korlátozott és irányított parlamentarizmus volt, amelyben okkal és joggal állíthatjuk, hogy nem lett volna domináns kormánypárt, nem lett volna még 10 éves Bethlen korszak sem, akkor, hogy ha a titkos szavazás nem törlik el, nyíltan szavaz ugye a gerinces magyar. Hát persze, mert ott nézte a szolgabíró, ott nézte az alispán, ott nézte a hatóság, és ott nézték ugye a cicázó kakastollakkal a csendőrök, hogy kire szavaz az ember, és hát egészen megdöbbentő az a cinizmus, ahogy Bethlen vagy éppen Klebersberg írogat a főispánoknak, hogy kell megakadályozni mondjuk a kisgazdákat, vagy másokat. Tehát, hogy nem egy demokratikus társadalom képe lebegett Klebersberg előtt, és ez volt az oka annak, hogy az egyébként nagyon jelentős népiskolai akció, amiben tényleg kőből tartós tantermek épültek, és az 50-es években is ezekben tanítottak, nem válthatta be a hozzáfűzött reményeket, de azt kifejezte, ugye, hogy az egyes iskolákra mindig azt írták, hogy ezt az iskolát a magyar nemzet jövőjébe vetett tántoríthatatlan hitének jeléül állították, és ugye ez az 1926-os népiskolai akcióról szóló törvénynek volt a preambuluma. De például avval kapcsolatban is sok támadás érte Klebersberget, hogy a tudományos állásokat, megint egy aktualitás, növelte. Tehát, hogy a költségvetésileg biztosított tudományos állások száma 1913-ban 839 volt, hát még többentően kevés, de 26-ban, tehát alig 2-3 évvel a konszolidáció után már 1165 volt, ami azt jelenti, hogy azért tényleg prioritás volt, és az egyetemi és főiskolai végzettségűek száma 1923-ban 45 ezer volt, és alig 7 év alatt, tehát Klebersberg miniszterségének a végére, vagy majdnem a végére 84 ezer főre fölment, de így is egyébként jelentős volt a diplomás munkanélküliség. Úgyhogy ez továbbra is azt látjuk, hogy egyrészt tartós alapokat fektetett, de nem feltétlenül fizetődött ki ez a fajta dolog, és már csak azért sem, mert végsősorban nem egy demokratikus társadalom ideája lebegett, sem Bethlen, sem Klebersberg szem előtt.
Azért elképesztő, azt olvastam egyébként, hogy nem csak, hogy téglát használtak ugye olyan vidéken, ahol korábban vályok volt, vagy maradt is a főépítőanyag, hanem vörös fenyőből volt a padló. Ez igaz?
Hát biztos, hogy volt, ahol erről most én nem tudom, hogy hogy hol, hát ugye vörösfenyő azért Magyarországon pontosan azután kezdtek ilyeneket telepíteni, hogy a nagy bükkösöket kivágták, tehát például az őrség bükköseit kivágták, és oda, mivel akkor még jelentős csapadék volt, gyorsan és könnyen növő, és így gyorsan hasznosítható vörösfenyőket telepítettek.
Gyuri, én is olyan általános iskolába jártam, ahol hajópadló volt, hát nem parketta volt, hanem hajópadló, pedig ez egy épület. És azt szeretném hozzáfűzni ehhez, hogy szóval Magyarországon mindig akkor van baj, hogyha a feudalizmus megingathatatlanná válik újra meg újra. És ezek a feudalista demokráciának a jelei, amikor ilyen kettősségek vannak. A nagy magyar kultúrpolitikus azért változatlanul Eötvös József. Ő ugyanis abban gondolkozott, hogy a feudalizmus meg kell szüntetni. És Trianon után az összes magyar kormányzat a mai napig újra meg újra a feudalizmust erősíti meg a társadalmi nyomással szemben. Ez az alapvető probléma, és a Kléber életmű is tulajdonképpen ebbe a vonalba tartozik. Tehát amikor újra meg újra nem feltétlenül konzervatív szándékból, de valahogy a külső meg belső nyomás összjátékaként visszajön valamilyen módon a királyság, és mindegy, hogy pártfőtitkárnak, vagy minek nevezik a királyt, és mindegy, hogy a nagy birtokos réteg az újonnan alakul, vagy az előző korszakokból marad vissza, akkor mindig ugyanaz történik. Olyankor természetesen a közművelődés szenved. Különösen akkor, hogyha még a pénzt is elvonják tőle. Mindig maradékelven működött ugye a magyar közművelődés, és hát ebbe azért a tudomány is rövid időszakokat tőle eltekintve beletartozik. De ezzel sajnos Magyarországon újra meg újra szembe kell nézni, és amíg nincsen igazi tömegnyomás, addig ez nem tud változni.
Palit, már csak pár percünk van, de nagyon megütött engem, amit mondtál, hogy tulajdonképpen, ha a demokratikus alapelveket megtartják mondjuk a választásokon, akkor nincs betlen korszak. Tehát gyakorlatilag nincs fölemelkedés, nincsenek népiskolák, hanem nem tudom, hogy mi van. Tehát ez azt jelenti, hogy a demokrácia egy társadalomnak nem föltétlenül, és nem mindig jár, és nem mindig tesz jót.
Hát ezt te mondtad ki, én ezt biztos, hogy nem mondanám ki. Az tény és való, hogy először Magyarországon általános, vagy majdnem teljesen általános választójog alapján 1920. januárjában választottak. Szociáldemokratákat hát kvázi kiverték, ők nem is indultak. Nagy valószínűséggel, ha indultak volna, akkor se kaptak volna túl sok szavazatot. És 1922-ben, amikor az első nemzetgyűlés programja vagy lejárt, akkor nagyon sokakban alakult ki az a meggyőződés, hogy hát egy ilyen kiabálós, szertelen parlament jött létre, amely képtelen bármifajta nemzeti sorskérdést megoldani. Nem alkalmasak arra, hogy ezt megcsinálják. Ez volt Bethlen Istvánnak a meggyőződése, ez volt egyébként a magyar nagytőke meggyőződése, és ez volt egyébként hát az arisztokrata földbirtokosoknak is a meggyőződése. Viszont ugye például ugye a katolikus egyház rájött arra, hogy neki érdeke az általános választójog, hiszen akkor a nők is választhatnak, és akkor nagyon sok keresztény képviselőbe kerül. Amikor 1939-ben újra titkossá lett a választás, akkor láttuk, hogy a korszellem hatott, mint ahogy hatott Romániában, nagy valószínűséggel hat Lengyelországban is, és hát azok a protest szavazatok, amelyeket a szélsőséges pártok használtak ki, hát azok ugye zöldé tették, azaz nyilassá tették Angyalföldet is, és bizonyos értelemben Csepelt is. Tehát a demokrácia inherensen veszélyeztetett saját maga által. Ezzel tisztában kell lenni, hiszen azok a pártok, amelyek mondjuk a demokrácia jelszavát írják a zászlajukra, nagyon sokszor elmulasztják azt, hogy a társadalmi egyenlőség és inkluzivitás valódi programját megvalósítják. De én azt gondolom, hogy az a fajta helyzet, amit Bethlen István és Klebersberg Kuno létrehozott, az egy békebeli helyzet volt abban a tekintetben, hogy egy nagyon lázas országot csendesített le, csak hát benne volt ebben a lecsendesítésben az is, hogy nem oldotta meg alapvető problémáit. Gyógyszert kaptak, tüneti kezelést a társadalmi problémák, de a társadalmi kohézió nem jött, és nem is jöhetett létre azon az alapon, amire Gyuri is utalt, hogy bizonyos értelemben ez egy továbbra is hierarchikusnak kezelt társadalom volt, ahol Bethlen és a hozzátartozók azt gondolták, hogy meg kell maradnia a társadalom hierarchikus rétegzettségének. Valószínűleg Klebersberg nem volt ennyire konzervatív, mint főnöke Bethlen István. Ő ugye nem egy valódi arisztokrata családból jött, hanem egy elszegényedett katona családból jött, de tény is való, hogy ennek a politikának volt a híve, és mindenképpen a kovácsa. De hát a paradoxokhoz hozzátartozik, hogy mégis a népiskolai törvény szerintem fontosabb, mint a valóban nagyon látványos és szintén maradandó kultúrpolitikus tevékenysége.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiro Györgynek. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.